közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Folytatjuk a Vésztő Mágori riportot. A kalauzunk továbbra is Nagy László, a múzeum intézményvezetője és Buzás Gergely régészművészettörténész. Közben itt elhaladtunk az őskori kultúrák mellett, és visszakanyarodtunk szépen az Árpád-kori monostor megalapításához. Meddig állt fenn ez a monostor? Egyáltalán meddig volt monostor?
Hát a monostor működése az nem érte meg a középkor végét, már a késő középkorban nincsen szerzetesi élet itt a templomban, hanem akkor erre egy plébánia templomként működött valószínűleg. Viszont az Árpád-korban ez egy nagyon virágzó bencés közösség volt, és hát ez a virágzás, ez lényegében a 11. század vége felé, második felében kezdődik. Úgy tűnik, hogy Vata fia János lázadása után a családnak az egyik ága mégiscsak tudta konszolidálni a birtokait és az Árpádokkal békét kötött. Talán ő volt az a csolt, akiről aztán a monostor nevét kapta. Minden bizonnyal egy ilyen nevű nemes volt a monostornak az alapítója, és hát róla is nevezték el később ezt a monostort. Gyakorlatilag három nagy korszakát lehet a monostornak megkülönböztetni. Az első, még 11. századi templom, még egy egyhajós templom volt, viszonylag szerényebb, bár azért a méreteit tekintve ez is egy elég komoly épület, de igazán az első komoly nagy bazilikát valamikor a 11-12. Század fordulóján vagy a 12. század elején emelték. Ennek már nem csak a fal maradványai vannak, de néhány olyan szép kőtöredék is látható. Itt az egyik vitrínben ugye meg lehet tekinteni ezeket a korai korintoszi oszlopfőből származó keménymészkő faragványokat, amelyek ezt az első 11. század végi bazilikát díszíthették.
Kora Árpád-kor után mikor került sor a templomnak, illetve a monostornak a kibővítésére?
A 12. század második felében történt a legnagyobb léptékű építkezés itt Mágoron, amikor a korábbi templomot szinte teljesen lebontják, egyedül az egykor szentély mellett álló tornyát tartják meg, és belefoglalják az újonnan felépülő, a réginél sokkal nagyobb és sokkal díszesebb bazilikába. A már a 12. század elején felépülő kerengőt viszont megtartják, és kolostorépületet megtartják, de azt is kibővítik és átépítik. Tulajdonképpen ez a korszak a építészetileg és művészetileg a leggazdagabb az egész csoltmonostornak. Fantasztikus kőfaragványok maradtak fenn. Maga az épület szerkezet nem volt túl bonyolult, tehát a pillérfejezetek, lábazatok előkerültek, ezek eléggé dísztelen egyszerű faragványok. Nagyon jó analógiáikat ismerjük a 12. század második feléből, például az Ercsi monostorból. Viszont a belső díszítése az egészen fantasztikus lehetett. Fehér és vörös márvány faragványok sora került elő, amik valószínűleg váltakozva alkalmazták egy ilyen vörös-fehér színjátékot, jelentettek, mint például a esztergomi porta speciózára, hogyha gondolunk, azzal nagyjából egykorú faragványokról is van szó, talán egy kicsit korábbiakról, illetve az oltároknak és a szentérekesztőnek a díszei tartoznak ennek a templomnak a dekorációjához. Nagy valószínűséggel személyhez is lehet kötni ennek az utolsó Árpád-kori templomnak az építését, ugyanis ebben a korban harmadik Béla uralkodása idején egy Vata nevű nagyváradi püspökről tudunk. Ugye Várad itt van közvetlen a közelünkben, és a Vata név ugye a csolt nemzetségben érthető módon igen gyakran előfordult az Árpád-korban, bár konkrétan nincsen adatunk Vata püspök hovatartozásáról, családi hovatartozásáról, de joggal feltételezhetjük, hogy ő a csolt nemzetség tagja volt, és hát nagyon könnyen lehet, hogy ő, mint a területnek az egyik legnagyobb hatalmú földbirtokosa, neki volt arra lehetősége és pénze, hogy egy ilyen fényűző, valóban a királyi monostorok léptékét közelítő gyönyörű templomot építsen fel.
Ebben a pompájában meddig állt a templom, illetve a monostor?
Lényegében a templom megéri egészen a török kor pusztításait, sőt, hát bizonyos rómiai még a török kort is túlélik, és csak az újkorban kerül teljesen föld alá. Maga a monostor az ugye fokozatosan elhagyatottá vált a középkor végére, de úgy tűnik, hogy igazából itt is csak a török korban következett be a végleges pusztulás, amikor maga a falu is eltűnt a dombról és a templom környezetéből.
Ugye ezeknek a történeteknek csak egy része jelenik meg itt a kiállításban. Gondolkodnak azon, hogy kibővítik a kiállítást?
Mindenképpen. Hát azért el lehet mondani, hogy számos lelet került elő Mágóról, ami itt most nem került bemutatásra, illetve nagyon sok olyan kutatási lehetőség van még, amin végigjárva ezeket az ösvényeket, a kiállítást mindenképpen nem csak informálisan, hanem látványában is meg tudjuk újítani, akár több hullámban is.
Ugye Mágor Békés megye egyik ugyancsak eldugott szegletében van, tehát itt nincsen átutazó forgalom, ide csak az érkezik, aki eleve ide akart jönni. Ez előny vagy hátrány?
Részben előny, részben hátrány. Ugye ez a megközelíthetőségnek a nehézkessége az ugye egyértelmű hátrányként mutatkozik, viszont ugye arról még nem beszéltünk, hogy itt ez egy 14 hektáros természetvédelmi területnek a szívében található gyakorlatilag maga a halom, ugye a sebes, holtsebes körös patka alakú lefűződésében található maga a terület egy csodálatos természeti környezetben, ami szintén egy vonzó dolog lehet a látogatók számára, úgyhogy ilyen szempontból viszont aki háborítatlan környezetre vágyik, nagyon sok olyan látogatónk van, aki ezért érkezik ide, és aztán utána a kiállítást megtekintve esetleg később visszatér, vagy a családtagjait hozza az ismerőseit.
Tehát akkor ide gyanítom, hogy viszonylag hosszabb időre jönnek az emberek, nem annyi, hogy berohannak ide, megnézik a pincébe a kiállítást, meg fölmennek a dombtetőre a romokhoz, hanem akkor leül itt, meg sétálgat.
Igen, ez egy egészen jellemző látogatói magatartás, hogy azért több időt eltöltenek itt a természetben, és akkor megnézik a kiállításokat is, illetve hát azért a látogató csoportoknak, akár diákoknak, akár más csoportokról beszélünk, ez egy jellemző dolog, hogy akár a múzeumpedagógiai foglalkozásokat igénybe véve a kiállítást megtekintve a szabadban eltöltik az időt, vagy ugye hát akár tanösvényünk is van, úgyhogy magára a természetvédelmi területnek a jellegére is találhatnak olyan elfoglaltságot, akár a diákok, akár a gyerekek, ami által akár tanulhatnak is, és szórakozhatnak is.
Ugye itt vagyunk a román határ közelében, és általában, hogyha látogatókra gondolunk, mindig a magyar látogatókra szoktunk gondolni, de hát talán egyszerűbb Romániából átjönni ide a Párciumból, mint Magyarországról eljutni.
Érdekes módon ezt gondolná az ember, de gyakorlatilag román, illetve a külföldi látogatók is viszonylag elenyésző számúak. Tehát mint ahogy mondtam is, itt a csoportos látogatás az egy jellemző dolog, tehát főként a diákok, esetleg nyugdíjas csoportok, illetve a másik jellemző csoportja a látogatóknak, akik a környező üdülőhelyeken, fürdőhelyeken töltik az időt, mondjuk ott nyaralnak egy hétig, két hétig, és aztán amikor már elunták harmadik, negyedik napra a folyamatos fürdőzést, akkor megnézik, hogy a környéken mi az, amit meg lehet nézni, és ebbe bele szokott azért esni nagyon sok esetben Vésztőmágor is, és akkor lejárják azt az 50-80 kilométeres kört, és akkor eljönnek hozzánk is ide Mágorra.
Vésztőmágoron Nagy Lászlóval, a múzeum intézményvezetőjével és Buszás Gergely régész művészettörténésszel beszélgettem. És ezzel mára véget ért a Közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Papegon és Stefanik Rudolf nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
A Közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a Közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor.